dicsőítek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amely Allianz hetünknek erre az estére van kijelölve, amely ige megírva Sámuel első könyvében van, annak harmadik fejezetében, a 8. verstől a 10. a következőképpen. Isten igéjét tehát Sámuel első könyvéből olvasom, a 3. fejezet 8. versétől. Így szól Isten igéje. Az Úr azonban harmadszor is szólította Sámuelt. Ő pedig felkelt, megint odament Élihez, és ezt mondta. Hívtál engem, itt vagyok. Ekkor értette meg Éli, hogy az Úr szólítja az ifjút. Azért ezt mondta Éli Sámuelnek. Menj, feküdj le, és ha újból szólít, ezt mondd. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel elment, és lefeküdt a helyére. Az Úr pedig eljött, megállt, és szólította, mint azelőtt. Sámuel, Sámuel. Sámuel pedig így felelt. Szólj, mert hallja a te szolgád. Amen. Ez Isten igéje, amely előttünk áll, és úgy, ahogy már Márton testvérem elmondta, ennek a hétnek a témája, úton az Istennel, és a mai estének a témája pedig az, hogy úton Istennel, mert ő hív. Nemrégiben egy osztálytalálkozót kellett szerveznem, és miközben a osztálytársakat kerestem, összefutottam az interneten egy unokaöccsel, egyik osztálytársam unokaöccsével, aki egyébként filozófiát tanul, filozófusnak készül. Hát persze elkezdtünk levelezni, beszélgetni az interneten, és amikor eljutottunk oda, hogy az Isten megszólítja az embert, az Isten beszél az emberrel, és mi is beszélünk az Istennel, akkor azt mondta, hogy ez pszichiátriai eset. Orvoshoz kell menni, mert hogyha az ember egy nem valós személyhez beszél, sőt, attól a nem valós szemétől még információkat is kap, akkor gyorsan el kell menni orvoshoz, mert ez pszichiátriai eset. Először elképedtem rajta, és próbáltam, hogy kioktatom a fiatalembert, de aztán rájöttem, hogy valóban igaza van. Tehát számára az Isten nem létező személy, és hogyha valaki egy nem létező személyhez beszél, akkor tényleg igaza van, az nem normális ember. Viszont aki ismeri ezt az Urat, az akkor egy élő személyhez beszél, és az élő személynek van szava az ember. Ez erről szól egyébként a mai esténk igéje is. A mai témánk is éppen erről beszél. Azt mondja, hogy ő hív úton az Istennel, mert ő hív, és a másik ige, ami egyébként még a Sámuel története mellett még itt van János evangéliumából, az, hogy az én juhaim hallják a hangomat, és az én juhaim, mivel hallják a hangomat, követnek engem. Tehát a pásztornak a hangját hallják a jók, és ezért követik a pásztorukat. Tehát Isten hívása a mai témánk, amely alapvetően az egész világra szól, nem kirekesztő, Isten mindenkit hív magához, nincsenek kiválasztott emberek, Isten belezengte ebbe a világba az evangéliumát, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan. Az Isten azt szeretné, hogyha minden ember eljutna az üdvösségre, az igazság megismerésére, hogyha mindenki megismerhetné az ő akaratát, rendjét, és ebben a rendben beállhatna, hallhatna az ő szavát, és követhetné az ő akaratát, az ő hívó szavát. Az őszi evangelizációnkon hallhattunk arról, hogy sokan dilemmáznak azon, hogy most az Isten hívása hogyan érkezik az emberhez, és mi ebben az embernek a szerepe, amikor ezt meghallja és elfogadja. És akkor az a kép jött elő, hogy az ajtón csak belül van kilincs, és Jézus kívülről kopogtat, és kívülről nincs kilincs, nem nyitja meg, csak belülről nyithatja az ember. És akkor van, akik ezzel a képpel problémáznak, hogy nem úgy van azért, mert nem az embernek a döntése, mert úgy gondolná az ember, hogy akkor az Isten hívását azt ők préseli ki, ő tesz ezért valamit, és ez nem jó kép. Én azt mondom, hogy mindenképp természetesen hibás, amit alkalmazunk az Isten dolgaira, de azért ez valamit kifejez, amit lehet tovább cizellálni, de kifejezi azt, hogy az ember az Isten hívását hallva kell, hogy reagáljon a hívásra. Amikor az Isten megszólítja az embert, akkor kell, hogy valamilyen válasz érkezzen. Hogy aztán a szóban érkezik, cselekedetben érkezik. Az már részletkérdés, de az biztos, hogy az Isten megszólítja az embert, és ő várja, hogy az ember valamit erre reagáljon. Tehát nem az Isten erőszakolja ki az emberből a választ, mert és ezért jó ez a kép, hogy nincs kívül kilincs, mert nem tör rá az emberre az Isten. Nem erőszakolja meg az embert, nem erőszakolja magát rá az emberre, hanem diszkréten bekopog. Persze ez a diszkrét kopogás néha tragédia. Néha olyan sok hatás, amikor az ember alig bír összeszedni magát ez alatt a sok hatás alatt, de diszkréten kopog, nem tör rá az emberre. És várja azt, hogy az ember reagáljon, válaszoljon, ezt a hívást meghalva cselekvése legyen, elinduljon. Tehát ez a kép, ha hibás is, ha lehet még finomítani is a részleteit, de alapvetően kifejezi azt, hogy az Isten hívására az Úr várja azt, hogy az ember válaszoljon. Hogy aztán mindítja mindezt el, hogy a Szentlélek működik az emberben, és vannak kairoszok az ember életében, amikor az Isten hoz egy alkalmas időt, hogy az ember meghallhassa a hangját, és ad késztetést, hogy válaszoljon erre. Azt hiszem, hogyha akik itt vagyunk, végig gondoljuk az életünket, nagyon sok ilyen hívás érkezett az életünkbe. Nagyon sokszor bekopogott az Isten az életünkbe. Amíg aztán egyszer rá tudtuk mondani azt, hogy hallja a szót a szolgád. Mit akarsz, hogy cselekedjek? Én a saját életemben is így visszatekintve sok ilyen kopogást tapasztaltam, vagy érzékeltem, illetve analizáltam és azonosítottam be az életem folyamán. Amíg aztán 26 éves koromban tudtam mondani az Istennek, hogy Uram, hát akkor beszélj. Mit akarsz, hogy cselekedjek? Hogyan szeretnéd te az én életemet berendezni? Mit szeretnél te megvalósítani az én életemben? Nyilván a Szentlélek munkája ez, de alapvetően nem akar betörni az Isten a te életedbe se, nem akarja az életedre rátörni az ajtót, ő azt várja, hogy meghalld a hangját, és válaszolj, és legyél kész az ő szavát hallva, aztán cselekedni. Az ember saját lehetőségei szerint aztán ezeket a válaszokat megadja, saját lehetősége, helyzete szerint aztán válaszol ezekre a meghívásokra, ezekre a felhívásokra, de az biztos, hogy az ember nem tud és nem képes megváltozni, nem tudja az életét megváltoztatni, nem tudja az üdvösségét kimunkálni sehogy sem. Kis Sámuel is ezzel küszködik, valamit hall, nem tudja, hogy kitől jön, nem tudja, hogy mi is ennek az üzenetnek a lényege, persze ha tudná, akkor lehet, hogy el is menekülne onnan abban a pillanatban. Kis Sámuel is küszködik azzal az emberi valósággal, hogy ráébred egy szóra, nem tudja, hogy kitől jön, ki az, honnan származik, és mi is alapvetően a célja annak, aki ezt mondja. Nem tudja kitölni, és nem érte, hogy mit mond. A kulcsmondat ott hangzik el a 9. versnek a második felében, amikor arról beszél Sámuel, vagy azt mondja, ki tudja mondani Sámuel, hogy hallja a szót a szolgád. Hallom a szavadat, mondjad. Olyan jó lenne, hogyha a mi szívünkben megfogalmazódhatna ez, hogy Uram, mondjad, hogy mit akarsz, és én válaszolok neked, és én elmondom azt, ami az én szívemben van. 10. versnek a második fele, bocsánat, nem a 9. Mi végzi ezt az emberben? Milyen metódusok vannak, amíg az ember eljut az Isten szavának a megismerésére? Hát ezt alapvetően mi nem tudjuk beazonosítani. Nem tudunk gyártani ilyen metódusokat. Mert ha tudnánk, akkor a végén még összeállítanánk valami megváltási metódust, vagy valami vezetési sémát. Az Isten pedig azt szeretné, hogyha kinek-kinek a saját életében, a saját útján, saját módján tudná ezt véghez vinni. Az Úr hívása tehát egyetemes, mindenkit hív, mindenkit meg szeretne szólítani, mindenkinek szeretné eljutatni az üdvösségre hívó üzenetét, és szeretné az embert az igazság ismeretére eljutatni. Szeretne megtérésre hívni mindenkit. Szeretné a megtéréssel, az életújítással rendezni az ember életét. Enélkül nincs Istennel járás. Senki sem lehet úton Istennel a megtérés nélkül. A megtérés, a metanoia, az értelem megújulása, a célnak a megtalálása és a célraállás, visszafordulás az Istenhez, ez az alapvető szükséglet ahhoz, hogy az Istennel való járás az valóság legyen az ember életébe. Az Isten hív, a hívás mindig egyértelmű, az Isten mindig belenyúl az ember életébe, és egyértelműen közli, hogy mi az ő szándéka. Sokan küszködnek ezzel, hogy az Isten megtérésre hív, és mi ez a megtérés, és hogy működik ez, és nem feltétlenül szükséges a megtérés az alkoholistáknak, a köztörvényes bűnözőknek, szükséges azoknak, akik az életüket tönkretették, de hát nekem, aki normális családban nőttem föl, netán vallásos családban, netán hívő családban, netán lelkész családban, nekem nincs szükségem arra, hogy megtérek, mert én oda fejlődtem Jézus mellé, az Isten mellé, én ismerem az ő rendjét, akaratát, de azt kell mondani, hogy Jézus mellett élni lehet, valóban szülői tradícióval, a vallásoktatás, a hitoktatás megtanulásával, de Jézusban élni nem lehet csak a megtéréssel. És nagyon sokan Jézus mellé oda szegődnek, Jézus mellett ott élik az életüket, de Jézus nem működhet a szívükben. És az a probléma, ha nincs meg ez a megtérés, ez az életújulás, ha nincs Jézus bennem, és én nem vagyok benne elrejtve, akkor az életünk nehéz helyzeteiben, amikor döntéseket kell hozni, akkor a saját balgaságaink szerint hozzuk azt meg, és Jézus Krisztus mellett nem feltétlenül figyelünk arra, hogy mit tanított ő. Viszont ha benne van a szívünkben, és mi el vagyunk rejtve benne, akkor lehet az valósággá, hogy az Isten akaratát látjuk, ismerjük és tudjuk cselekedni. Tehát Jézus alapvetően nem elismerő nyilatkozatot szeretne tőled kérni, nem elismerő nyilatkozatot vár, hanem befogadó nyilatkozatot szeretne tőled kérni, és azt szeretné, ha kinyilatkoztatnád, hogy én téged befogadlak az életembe, és ott te tegyél rendet, takarítsál ki, formáld át az életemet, és én szeretném a te rendet szerint élni, ezután az életem, szeretném a te szavad szerint berendezni az életemet, és szeretnék veled járni az úton, azon az úton, mint ahogy a János evangéliumában is olvassuk, hogy a pásztor hangját hallja a nyáj, és a nyáj követi a pásztorát, mert tudja, hogy a pásztor az jó vizekhez és jó legelőhez vezeti a nyáját. Megbízik a pásztorában. A pásztor az, aki az életet megadja neki, amely az életnek a teljességét elhozza az életében. Ehhez kevés az üzenetnek a befogadása, üzenetnek a megismerése, ehhez a befogadása szükséges. Ezért nagyon fontos, hogy amikor az ember Isten közelébe kerül, akkor ne az ismeret szerzésen legyen, hanem Jézus Krisztus befogadásán legyen. Beszélgettünk Eke közösségében, amikor a bibliaiskolát tervezgettük, hogy kiket fogadjunk be a bibliaiskolai hallgatók közé. És egyik vélemény az volt, hogy jöjjön mindenki. És akkor mindenkit tanítunk arra, amit a teológia tudomány ebbe a világba elhozott. Másik vélemény az volt, hogy olyanokat hívjunk, akik bizonyságot tudnak tenni arról, hogy Jézus Krisztus az ő megváltójuk. És akkor kérdezik, miért? Hát mindenkit hívjunk és tanítsunk. És akkor fölmerült az a gondolat, és ez nekem nagyon érdekes volt, meg tetszett is, hogy ne képezzünk ki tudós hitetleneket. Tudnélik, azok, akik nem újultak meg a szívükben, de a teológia tudományában járatosságot szereznek, akkor alapvetően elméleti szinten tudják, hogy hogyan kell élni az életét egy hívő embernek, de igazából a szívük nincs ott, és nem belülről fakad ez, hanem ez egy külső ismeret. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ne az ismeret szerzés legyen az első lépés, hanem legyen az első lépés az, hogy Uram, itt van az életem, takarítsd ki, tedd rendbe, és majd aztán, amikor már rendben van a ház, utána majd töltsd be a te ismereteddel. Foglald el ezt a házat. Telítsd be az én életemet. Tehát nagyon fontos, hogy az ismeret az nagyon fontos, de a sorrend nem mindegy. Ha nincs meg az életújulás, akkor a tudás az alapvetően elválaszthat az új élettől. Mert én már ezt tudom. Én már ezzel tisztában vagyok. És el tudja sorolni azt, hogy mi a megtérésnek a folyamata, akár el tudja sorolni, hogy az Isten miért küldte a megváltót, mi a kegyelemből, hitáltal való üdvösségnek a tana. Szépen el tudja sorolni, csak igazából sohasem élte át. És az életét nem újíthatta meg. Ezért nagyon veszélyes, hogyha egy tradíció követője valaki, hogyha egy családban megszokik egyféle vallásos életet, netán hívő életet. Hát ez még rettenetesebb egyébként, hogyha az Úr szeretetétől fűtött szülők gyermekei nem jutnak hitre, csak azt látják, hogy a szülők egyféle cselekvés sorozatot folytatnak, élik valahogy az életüket, és egyébként még tetszik is nekik, mert hát a szülők egyébként nagyon kedvesek és köztiszteletben álló emberek, és ők is szeretnének valamilyen szinten ilyen szerepben tetszelegni, de hit nélkül igazából csak a külsőségig jutnak. És aztán elfelejtik, mert fárasztó, belső bizonyosság nélkül, belső erő nélkül, az Isten segítsége nélkül élni egyféle képmutató keresztény életet. Tehát alapvetően erre hív bennünket az Úr, hogy megismerjük őt, először tisztában legyünk a saját életünkkel, befogadjuk, hogy ő megújíthasson, a megtérés útján újjászülhessen, és ebben az új életben aztán hallassuk az ő hangját. Ő hív. És aztán vannak speciális elhívások, amikor az ember már ki tudta mondani azt, hogy igen, Uram, én szeretném a te szavadat hallani. Én szeretnélek téged követni. Én szeretnék a te országod építésében részt venni. Mutasd meg az én feladatomat. Ebben a feladatban aztán sokan elbuknak. Sokszor beszélgetünk erről, bibliaiskola kapcsán is. Ha befejezik a bibliaiskolát emberek, akkor szeretnének szolgálni. És sokan panaszkodnak, hogy nem engedik a lelkészek szolgálatra a bibliaiskolát végzetteket. És akkor én kicsit cinikusan persze, vagy ironikusan meg szoktam kérdezni, hogy nem engedik, hogy seprűt fogjál kitakarítani a templomot? Nem, hát én arra gondoltam, hogy bibliórát vezetnék, vagy valami. De hidd el, hogy a seprűn keresztül vezet az út a biblióra vezetéséhez is. És hogyha az ember meg tudja magát alázni, és nem tartja alantas munkának azt, hogy előkészíti a többieknek azt a helyet, ahol az Istennel találkozhatnak, akkor majd az Isten bíz rá nagyobbat is. És én azt hiszem, hogy nincs olyan balga lelkész, aki elhajtaná azokat, akik seprűt markolnak, és ki akarják takarítani a templomot, vagy körbe akarják seperni az épületet. Ezért nagyon fontos, hogy az Isten hívását meghalljuk akkor is, hogyha nem a mi elképzeléseink szerint való szolgálatra hív bennünket. Mert az Isten szeretne bennünket szolgálatra hívni, speciális szolgálatokat szeretne adni, természetesen akár lelkészi elhívást is, vagy gyülekezetvezetői elhívást, de lehet, hogy valami missziói, vagy lelki gondozói, de lehet, hogy valami szervezet szolgálati, vagy gondozási szolgálatra szeretne elhívni az Úr, szeretné ezt az elhívást odaadni. Persze bármelyik legyen ez az elhívás, a külső elhívás mellett kell, hogy legyen egy belső. Amikor kívülről meghívnak egy szolgálatra, legyen egy belső, az Úrtól kapott elhívás arra a szolgálatra. És hogyha ez a belső elhívás megvan, amikor az Isten erre téged elhív, amikor az Isten erre küld egy igét, egy üzenetet, akkor erre az elhívásra alapozhatod aztán a szolgálatodat. Mert az Istennek való szolgálat, legyen ez akár a takarító szolgálat is, az emberi képességeket, kompetenciákat meghaladja. Mert nem tud az ember Istennek szolgálni a saját képességeivel. Csak akkor, hogyha ezt a képességet az Isten a kezébe tudja venni. Sámuelnél is ezt látjuk, a kis Sámuel is, amikor hallja az Istennek a szavát, ez az apró legényke, alapvetően képzettség hiával van, meg tekintély hiával van, hisz apró legényke, ott van a főpapnak a házába, hát ki bízna erre komoly feladatot, erre a legénykére. Nincs neki képzettség, nincs neki tekintélye. Az Isten mégis azt mondja, hogy ide figyelj, Sámuel, én veled akarok beszélni. Én veled akarok elvégeztetni Éli házában egy szolgálatot, és ez nem is akármilyen szolgálat. Éli házát kell megfeddenie, a főpapot kell kioktatnia ennek a kis legénykének. És egyébként ugyanilyen minden feladat, amit az Istennek szeretne az ember végezni. Meghaladja a kompetenciánkat, meghaladja a képességünket. Ha nem teszi fel az ember a kezét, hogy Uram, én ezt nem tudom megcsinálni, akkor abból biztos, hogy nem lesz áldás. Ha úgy megy ki valaki akár igét hirdetni, vagy akár bármilyen szolgálatot végezni, na majd én megmutatom, majd én elmondom, mert én ezt tudom, mert én már ezt évek óta csinálom, mert én ebben gyakorlott vagyok, abban a pillanatban lezárja azt, hogy az Isten tudjon cselekedni az ő szolgálatával. Itt van a kis Sámuelnek a példája is, ez az apró legényke, képzettség tekintély nélkül, egy olyan szolgálatot kell neki végezni, amely egyébként ebben a közösségben ritkaság számba megy. Olyan megdöbbentő egyébként olvasni a harmadik fejezet első versét, az első versének a második felét. Azt mondja, abban az időben ritkaság volt az Úr igéje. Nem volt gyakran látomás. Abban az időben az Isten nem tudott szólni senkin keresztül az ő népéhez. Nem tudott megszólítani senkit. Nem tudott elhívni senkit. Nem tudta senkinek odaadni az igéjét. És akkor most ott van egy legénykát, ismerjük Sámuel történetét, nem akarom felelevinkeni, az Isten szolgálatára odaadott apró gyermeket akarja az Úr felhasználni arra, hogy a főpapnak az életét rendbe tegye, vagy az Isten népének az életére áldást hozzon. Ez a kis Sámuel. De hogyha ez a nagy Sámuel lett volna, ha felnőtt Sámuel lett volna, sem tudta volna elvégezni ezt a saját képességei, kompetenciája alapján, isteni elhívás nélkül lehetetlen ezt elvégezni, viszont ha megvan a felhatalmazás, ha megvan az elhívás és a felhatalmazás, akkor olyan csodálatos azt látni, olyan csodálatos Isten országának működését látni, hogy az elhívás súlyát és tekintélyét azt nem nekem kell megadni, hanem azt az Úr adja meg. Az elhívásnak a súlya és a tekintélye az Isten kezében van. És amikor engem elhív egy szolgálatra, akkor nem az én képességem tekintélyen jelenlétem, hanem az Istennek a tekintélye az, aki működik. És ez a kis Sámuel oda megy a főpaphoz és elmondja. És a főpap nem tiltakozik. Tehát nem mondja azt, na húzzál a helyedre gyerek, aztán majd hónap megbeszéljük. Az Isten adja a tekintélyt, az Isten adja a súlyt. Az Úr végzi azt el. A szolgának alapvetően nincs is szükség önbecsülésre. Mert az Isten becsüli meg a szolgát. Az Úr becsüli meg a szolgáját. Nem kell nekünk kihúzni magunkat, hogy én vagyok a mit tudom én kicsoda. Az Isten adja a megbecsülést. Annak viszont súlya van. És azt nem is kell magyarázni. Ott nem kell titulusokat tüntetni, és nem kell felsorolni, mi minden van már mögöttem. Hanem az Isten adja a súlyt. És persze vannak súlytalan emberek is. És nagy tragédia az, hogyha valaki azt gondolja, hogy van súlya, és közben mindenki tudja, hogy súlytalan. Az Isten ezért hív el bennünket a vele való járásra. Azért, hogy halljuk az ő szavát, és vele együtt menjünk azon az úton, amelyen ő, mint a pásztor elől megy és a nyájat vezeti. És fontos lenne, hogy a te életedben is ez így legyen, és az Úr tudja megadni a súlyát a te szolgálatodnak. Mózesnek a története jutott eszembe, amikor ott áll az égő csipkebokornál, és azt mondja neki az Úr, hogy akkor menjél el, és a fáraó házában mondd el, amit majd üzenek, akkor azt mondja, hogy én a fáraó házába. Én a világ legnagyobb hatalmasságának a palotájába elmenjek, és ott megszólaljak, és akkor mondja az Úr, én veled vagyok. Nem te vagy ott egyedül. Nem neked kell ott helyt állni. Én megyek ott vele. Csak hát te leszel a szószóló. Majd te álljál oda. Aztán persze tudjuk, hogy okvetetlenkedik még, de aztán végül csak elmegy. Elmegy, és valóban az Úr lesz az, aki ott lesz mellette, és valóban véghez viszi azt, amire elhívta Mózest. Bármennyire Mózes is egyébként tudta, és mondta is, hogy ő alkalmatlan erre, de hát az a lényeg, hogy az Isten ott lehetett az ő szolgálatában, és ezért véghez ment az, amit az Úr meg akart valósítani. Az Úr jelenlétében valóban csodák történtek, ismerjük ott a 10 csapásnak a történetét. Isten jelenlétében, az Úr szolgálatában mindig csodák történnek. És olyan jó ezt látni egy-egy csendes héten. De olyan jó látni egyébként a gyülekezetben is. Tehát a normális hétköznapi életben is. Hogy amikor az Isten cselekszik, akkor csoda történik. Hogy változik meg egy-egy embernek az élete? Hogy hullik le egy-egy embernek a szeméről a lepel? És látja világosan a saját helyzetét és a saját életét. Olyan jó ezt látni, hogy az emberi életek megújulnak az Isten cselekvése során. Amikor Jézus kiküldi a 72 tanítványt, és azok visszaérkeznek, akkor mondják, hogy Uram, még a lelkek is engednek a te nevednek. Csodák történnek, Uram, amikor mi megyünk veled. Persze az az igazság, nem a csodákra kell nézni, mert Jézus is mondja, hogy ne annak örüljetek, hanem annak, hogy a nevetek föl van írva a mennyekben. Ezért nem fontos az, hogy mit látunk mi, és hogy mi történik körülöttünk, mert az a lényeg, hogy a mi nevünk fönt van a mennyekben, tehát alapvetően az elhívás megtörtént, Isten megigazított, helyére tett, Isten gyermekévé lehettem, és a többit majd ő intézi. De hát nem az én dicsőségem az, hanem az Úrnak a dicsősége. Nekem az a lényeg, hogy ott föl legyen írva a nevem, és ő hívhasson, küldhessen, fölhatalmazhasson, és benne lehessek az ő szolgálatában. És ne legyek rest vagy lusta szolga, aki keresi a kiutat, hogy hogyan tudom kihúzni a fejemet a neki való szolgálatból. Tehát még a lelkek is engednek, mondják a tanítványok, de nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy a neved föl van írva a mennyek országában, mert az Úr nem szereti azt, hogyha az ember leltárt készít. Hányan vagyunk mi, vagy mit csináltunk eddig? Milyen eredményeink vannak. Dávid népszámlálása sem volt az Úrnak tetsző dolog. Amikor úgy gondoltam, na nézzük meg, hogy akkor most milyen erősek vagyunk. Mert az Isten azt szeretné, hogyha mindig fönt lenne a kezünk, és azt mondja, Úr, mi képtelnek vagyunk, De te vagy a mi Istenünk, és tudjuk, hogy te diadalra viszel bennünket. És nem érdekes, hogy mi van mögöttünk, mert az a te diadalod, és az bennünket egyáltalán nem érdekel, mert az életünket nem gazdagítja, vagy szegényíti egyáltalán. Olyan jó lenne, hogyha a szívünk terve lenne azzal, hogy az Úr ad nékünk diadalt, és a mi szolgálatunk, a mi életünk alapvetően egy eszköz, amelyet az Isten használhat, egyébként egy alkalmatlan eszköz, amelyet az Úr használhat. Nem az a lényeg tehát, hogy mit látunk mi, és csak nem is az a lényeg, hogy mit mondunk, vagy mit cselekszünk, hanem az a lényeg, hogy milyen szándék van a szívünkbe, tehát az Úrtól jön-e az, amit teszünk, amit mondunk, vagy pedig saját kútfőből származik, saját szándékból, akaratból. Az Isten mindig azt vizsgálja, ami a szívben van, és az ember azt látja, ami a szeme előtt van. Mi azért szeretünk számolni, azért szeretünk lajstromozni, leltározni, az Isten pedig azt vizsgálja, ami a szívben van. Ezért az Isten most nem azt vizsgálja, hogy mi hányan vagyunk itt, hanem azt, hogy milyen szándékkal vagyunk itt, milyen szívvel vagyunk itt. Mi örülünk, hogyha tele vannak a termek, az Isten pedig azt nézi, hány nyitott szív van. És hogyha egy nyitott szív sincs, akkor nagyon szomorú a teleterem láttán is. De ha csak egy kis kupac nyitott szív ember van valahol, az Isten nagyon örül neki. Mert ő azt vizsgálja, hogy milyen szándék van az ember szívében, mi az, ami mennyire van az feléje nyitva. Tehát ő hív, ő ad hivatást, amely hivatás és az ő elhívása az visszavonhatatlan, az megbánhatatlan, az örökérvényű. Olyan jó ezt tudni, hogy az Isten elhívott, akkor ő örökérvényűen, visszavonhatatlanul nekünk adta ezt. És most beszélgettem fiatal emberekkel nemrégiben, akik kivették a vállukat a szolgálat igájából, és elkezdték előttem magyarázni, hogy miért. És végül eljutottak oda, hogy hát lehet, hogy emberi döntés volt az. Nem is az Isten akarta azt rám bízni. Rettenetesen veszélyes. Amikor az ember lustasága, kényelem szeretete odáig vezet, hogy kiveszi a vállát a szolgálat igájából, és utána még elkezd magyarázkodni is, hogy miért történtek ezek. Mert jó lenne, hogyha mi sohasem lennénk ilyen rest vagy lusta szolgák, hogy kivennénk a nyakunkat, a vállunkat az igából, és aztán rákennénk valamire, vagy találnánk valami jó magyarázatot rá. Ez a fiatalember is, aki most előttem van, rettenetesen magyarázkodott nekem. És mondtam neki, hogy nekem nem kell magyaráznod, de hidd el, hogy ha Isten téged arra elhívott, akkor neked abban ki kell tartani. És akkor másokat kezdett okolni, hogy mi miért zajlik és hogyan, és a szívem meg sírt. Jót elvetted, ott voltál a szolgálatban, élvezted, és utána pedig úgy gondolt, hogy kiveszed a vállalatot a szolgálatból. Isten azt szeretné, hogyha az ő elhívása örökérvényen megmaradna az ember szívében, és semmiféle kétségeskedés nem jöhetne közbe, amely ezt semmibe tenné. Tehát nagyon veszélyes terep a lustaság, vagy sokakban egyébként a sikertelenségnek az élménye. Ismerek olyan szolgatársat, aki a sikertelenség megtapasztalásában odáig fajult, hogy szintén ez a szolgálat lelökés gondolata merült fel benne. Azért, mert nem úgy formálódtak a dolgok, ahogy ő azt gondolta. Egy lánglelkű fiatalember kimegy egy gyülekezetbe, és a gyülekezetbe nem jön a megtérés. Pedig ő mindent megtesz, pedig ő mindent jól csinál. És nem jön a megtérés. És akkor azt mondja, hogy látok, ez biztos nem jó. És akkor lelöki a válláról az igát. Tehát alapvetően a lustaság, a sikertelenség, és ahogy az Efezusi levélben olvassuk, a mindenféle tanításban való ide-oda hányódás, mert jönnek a tanítások is egyébként, akár a megtéréssel kapcsolatban is, hogy hát mennyire fontos ez, meg mennyire nem fontos, és hogy van a megtérés, meg ki a megtért, meg mit jelent az, hogy elhív az Úr, meg stb. És akkor hányódik ide-oda, és alapvetően nem épül Krisztusban, és nem építi azokat, akik rá vannak bízva. Pedig az ő elhívása visszavonhatatlan, levehetetlen az ember életéről. Ahogy olvastuk, vagy említettem az imént, János evangéliumában a bárányok ismerik a pásztoroknak a hangját, de ez még kevés, mert az is ott van az igében, hogy és követik őt. Tehát hallani a pásztor hangját a szép dolog, de ha nem követi az ember, akkor az semmit sem ér. És Isten arra hív most bennünket, hogy járjunk az Úrral, mert ő hív bennünket, kövessük őt lépésről lépésről, mert ő meg szeretne áldani a helyünkön bennünket. És hogy adjuk meg neki a dicsőséget, életünk minden pillanatában. Mindaz, ami velünk történt, mindaz, ami körülöttünk történt, hadd legyen az ő dicsősége nagyjá. Mert ha ő neki nagy a dicsősége, akkor becsüli az ő szolgáját igazán. Akkor lesz teked becsed, vagy becsed? Nagy becsben leszel. Igen. Tehát az Isten hív, és szeretne megáldani. Engedj neki. Amen.
Kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal.